Mester Hezi Attila, a Magyar Szocialista Párt miniszterelnök jelöltje az Inforádió arénájának vendége. Jó estét kívánok mindenkinek és önnek is. Egy kormányzó pártnak mondják, hogy mindig sokkal nehezebb a helyzete, amikor új választásra kell készülnie, mert igazából a tényeivel tud kampányolni, sokkal kevésbé a jövőképével tud kampányolni. Nem tudom, hogy ezzel egyetérte, de ha igen, akkor mi ez a tény, amire visszamutatva azt mondhatják, hogy jól kormányoztunk?
Nem lenne rossz, hogyha az ellenzék is tényekkel kampányolna. Az tehát ellenzék, nevezetesen. Hát igen, de
kormányzati tényekkel nem szeretne. Tud.
Kormányzati tényekkel nem, de azért mondjuk programtényekkel, hogy mi az, amit konkrétan vállal egy adott témakörbe, az egészen biztosan talán hasznos volna. Ebben most a Fidesz talán kicsit lemaradásban van, de valóban a kormányzatnak az a legfontosabb, hogy mondjam, tevékenysége, hogy bemutatja egy kampányba azt, hogy mi az, amit csinált. Szerintem a miniszterelnöknek a hétfői parlamenti beszédés tulajdonképpen erről szólt, hogy az a durván egy év, amit a válságkezelési programmal töltött a kormány, az milyen eredményeket hozott.
Jó, de nem egy kormányzásáról van szó, hanem három szocialista miniszterelnökről, ha jól számolom.
Ez igaz, de ugye ez két ciklus, de sajnos a gazdasági világválság miatt legalább három részre kell bontani, hiszen amíg Megyesi Péter, Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon volt a miniszterelnök, így is lehet tagolni, de úgy is lehet tagolni, hogy 2002 és 2006 között volt egyfajta szocialista kormányzás, és 2006 és mondjuk 2009 között is, és aztán 2009 és 2010. Nekem inkább ez a tagolás, ami talán szimpatikusabb. Talán a feladatokat vagy a kihívásokat jobban megjeleníti, mint pusztán a személyeknek a megnevezése. Én azt látom, hogy az elmúlt egy évben a Bajnai kormány az helyre tudta állítani az ország iránti bizalmat külföldön. Ez konkrétan forintokban is mérhető, tehát magyarul az ország finanszírozása szempontjából ez egy hatalmas eredmény, hogy a külföld jobban bízik Magyarországban, hogy az államkötvényeket többszörösen jegyzik Amerikába és más helyeken.
De ez nem azt jelenti,
például az eurónak is
azt jelenti, hogy Bajnai kormány kellett ahhoz, hogy az előző szocialista kormányok teljesítményét valahogy helyrehozza.
Megyesi Péternek nem kellett még válsággal küzdenie, és Gyurcsány Ferencnek sem 2006-ban.
De Gyurcsány Ferencnek Megyesi Péter teljesítményével kellett küzdenie.
Hát akkor pontosítsunk, Megyesi Péter egy évig kormányzott durván, vagy másfél évig, tehát a négy évből ott is három év Gyurcsány Ferenc nevéhez kötődik, tehát ilyen értelme azért nem jó talán ez a fajta összehasonlítás. Én azt látom, hogy 2006-tól az volt a valódi váltása a két kormányzat politikája között, hogy addigra elérte az államadósság, a költségvetésnek a hiánya azt a szintet, ami már tarthatatlan volt, hiszen való 9,3% környékén volt a költségvetés hiánya. Éppen ezért kellett egy úgynevezett konvergencia programot elindítani, ami ezt elkezdte csökkenteni, ezt a hiányt. Ez nagyon komoly megszorításokkal, költségvetési kiadások csökkentésével járt. Itt az volt ugye az elképzelés, hogy 2006-2007-2008 körülbelül az az időtáv, amin belül ezt a kiigazítást meg lehet csinálni. Emellett elindul egy reformpolitika, egy nagy rendszerek megváltoztatására irányuló politika, aminek az lett volna a célja, hogy újból ne alakulhasson ki ilyen nagy hiány, tehát hogy magyar kordában tartsuk, hiszen rendszerváltás volt, hogyha megnézi, ciklikusan változott mindig a magyar költségvetés, választás évben minden kormány egy picit elengedte a költségvetést, majd utána azt vissza kellett korrigálni, ezt értem a ciklikusság alatt. Ez a reformpolitika, ez azt a célt szolgálta volna, hogy ezt a ciklikusságot kiszűrje a rendszerből.
Most hogy látják?
Hát nézze, ha engem kérdez, akkor egészen biztosan mondok politikai érvet is, és tartalmi érvet is. A politikai érvet rendezném le gyorsabban. Én azt látom, hogy az ellenzék mindenre nemet mondott, és egy nagyon kemény, militáns politikát folytatott
a reformokkal kapcsolatban. De a kormánynak a parlamentben többsége van. Ha többsége van, akkor azzal élni kell, nem?
Nem, ez egy fogalmazok pontosabban, tehát az egyik érve az volt, hogy azért ilyen nagy reformokat, ez nem lehet csak 50% plusz egy szavazat többséggel átvinni a parlamentbe, hiszen a reform az azt jelenti, hogy az alap struktúrán változtatok, ha ezen változtatok, akkor az embereknek kényelmetlenséget okoz, amíg a változáshoz hozzá nem szoknak. Ezt egyfajta politikai konszenzus vagy társadalmi támogatás nélkül szerintem lehetetlen végrehajtani. Tehát ha van egy nagy tanulság ennek a reformkísérletnek, akkor kettő egészen biztosan van. Az egyik az az, hogy egyszerre nem lehet ennyi dolgot megreformálni. Tehát egyszerűen a kormányzatnak a menedzselő képessége, az államaparátusnak a menedzselő képessége, az nem tud ennyi reformot egyszerre befogadni és végigvinni. Tehát úgy mondanám, hogy a kevesebb az több lett volna. A másik pedig az, hogy egyszer tudomásul kell azt is venni, hogy a reform mögé valamilyen fajta társadalmi támogatást kell tenni, vagy minimum politikai konszenzus támogatást.
Na most... Ez olyan világosan hangzik, de ez miért nem volt evidens a szocialista pártban akkor is, amikor neki mentek ezeknek a reformoknak?
Szerintem volt egy olyan, nem bántóan mondom, reformhevület a szó legnemesebb értelmében, hogy azt gondoltuk akkor, hogy az a jó, hogyha minél több mindenhez hozzákezdünk, és abban hamar úgymond eredményeket érünk el, és akkor az emberek megértik egy előzetes támogatás nélkül is, hogy miért volt erre szükség, és az derült ki, hogy mivel nagyon sok mindent csináltunk egyszer, ezért semmire nem volt idő, hogy azt mondjam, nagyon konzekvensen, szisztematikusan, kidolgozottan végigvigyük. Ebből viszont az jött ki, hogy az emberek csak annyit láttak, hogy ebbe is belefogtak, itt is most egy kicsi bizonytalanság van a másik területen és a harmadikon is, és ezáltal ugye kialakult az a kép, hogy a reform az tulajdonképpen nem más, mint valamilyen fajta bizonytalanság és káosz, ami természetesen tartalmilag nem volt igaz, de érzésben egészen biztosan ez volt a soká magyar állampolgár véleménye. A másik pedig, ami szintén egy nagy tanulság, és erre utaltam a beszédembe is, és önnél is itt az interjú első részében, hogy mindeközben egy megszorító politikát, egy költségvetési kiadást csökkentő politikát is végre kellett hajtani. Ezért, amikor a választók azt látták, hogy van egy megszorítás, és van mellette egy reformpolitika, akkor ez a kettő szépen egymásra csúszott, és az emberek csak annyit éreztek belőle, hogy valamilyen kiadás csökken, ezért őtőle valamit elvettek, valamilyen juttatást, vagy pénzügyi segítséget, támogatást. Ebből kifolyólag egy picit a reform és a megszorítás átvette egymást, és azt gondolták az emberek, hogy az a reform, ami fáj. Tehát én ebben látnám talán ez a három ok számomra, ami a legvilágosabban kirajzolódott, az, hogy kellett közben csökkenteni a költségvetés kiadási oldalát, tehát volt egyfajta megszorítás a reform mellett, az, hogy nagyon sok mindent akartunk jó szándékkal megcsinálni egymás mellett, amihez nem volt elég energia és kapacitás, és a harmadik pedig az, hogy nem volt igazából kellően elmagyarázva előzetesen az embereknek, hogy mit miért kívánunk tenni, és így sokszor nem is értették azt, hogy most miért kell ezen vagy azon változtatni, ha már ehhez eddig hozzászoktunk. Én ezt a hármat tartom talán a legnagyobb tanulságának az elmúlt időszaknak.
Ha megengedi, hogy most a valószínű forgatókönyvvel egy jelentősebb ellenzéki győzelemmel számoljak, akkor a szocialista párt ellenzékben milyen ellenzéki politikát fog folytatni, ha a Fidesz nekiáll azoknak a reformoknak, amelyekkel, tegyük föl, önök is egyetértenek?
Nehéz helyzetbe hoz, mert ugye ezt lezárhatnám, ezt az a kérdéssel, hogy egészen a szavazások lezárásaig addig a szocialista pártnak, vagy bármely más pártnak lehetősége van az esélyeit növelni és sikeresen szerepelni a választásokon, de nem akarnám megkerülni a kérdését, ez talán egy olcsó válasz lenne. Én azt mondom, hogy be kell fejezni azt a fajta politikát, ami mindig nemekre és tagadásra építi a saját politikáját. Tehát ez az azonnali és gyors politikai zsákmányszerzés, most a szót abban az értem, hogy gyors támogatást lehet azzal létrehozni, vagy kreálni egy párt mögé. Ez egyébként élt a Fidesz. Én ezzel mindenféleképpen szakítanék. Tehát én azt gondolom, hogy az a helyes, hogyha értékrendünknek megfelelő, szakmai meggyőződésünknek megfelelő kezdeményezésekkel él az aktuális kormányzópárt, akkor szerintem abban kell annyi bátorság legyen, bármilyen ellenzéki pártól is van szó, hogy akkor fölvállalja, hogy igen, én sem csinálnék mást, ha kormányon lennék, tehát ezt a típusú kezdeményezést támogatom.
Akkor is, hogyha soha ilyenre példát az elmúlt években nem tapasztaltak? Hát és van nyilvánvalóan a pártban egy sérelmi revans, vagy?
Igen. Igen, akkor tehát én ebben a politikában hiszek be valami őszintén. Tehát én erről beszéltem, ettől úgy egy picit talán az én világképem fiatal politikusként. Én azt gondolom, hogy ez az ország érdeke, ez a nemzet érdeke. Tehát bennünket nem azért küldenek az országgyűlésbe, hogy én bebizonyítsam, hogy Orbán Viktor az már pedig ördögtől való, és tulajdonképpen csak a szarva kiányoznak a fejéről. Azért küldenek, hogy megharcoljak a saját politikánkért, a saját szakmai meggyőződésénkért, de azért, mert tartalomban van vitám vele. Nem azon, hogy most ő jó vagy rossz politikus, szép vagy csúnya, vagy mi a véleményemről, amint szeméről. Teljesen mindegy. A lényeg az, hogy olyan-e a kezdeményezése a kormánynak, ami támogatandó, vagy olyan a kezdeményezés, ami ellentétes az értékrendünkkel, szakmai meggyőződésünkkel. És ez azt jelenti, hogy szerintem a vitáknak helye van, és nagyon jó a vita. De akkor, hogy ez a tartalomról szól. Amit ma szerintem a választópolgárok látnak a magyar parlamentbe vitát, a sok esetben ilyen értelme kritikál aluli, mert nem a lényegről, nem a tartalomról, nem a mindennapok gondjairól szól. Ez a vitám sokkal inkább egy ilyen személyeskedő, a politikát egy kicsit ilyen önmagáért csináló, ha szabad ezt a csúnya szót használjam, politizálást látnak. Ebből ki kéne lépni, ebből ki kéne szakadni, mert az országnak pont az az érdeke, hogy legyen kemény ütközés, legyen kemény konfliktus, legyen kemény vita, de annak a végén legyen valami konklúzió, hogy akkor ezt megvitatták az egészségügyi reformt, megvitatták az oktatásit, hogy milyen legyen a parlament kisebb, hogyan legyen a választójogi törvény újraalakítása. Mert én azt látom, hogy nincs olyan párt ma, aki nem foglalkoztatásbővítést ígérne a magyar választóknak. Hát én még nem hallottam egyetlen Jobbikon kell bármelyik párt ezt mondja, mi is ezt mondjuk. Na akkor, ha ebben mindenki egyetért, akkor ez egy szuper, mert akkor ez egy jó közös nevező, hogy akkor most már csak azt keressük, hogy ezt a növekvő foglalkoztatást, ezt milyen szakmapolitikai megoldásokon keresztül tudjuk elérni. De ez már egy jó vita, ezért már érdemes konfliktust vállalni, akár nagyon szenvedélyesen, keményen, csak ne azért vállaljunk kizárólag politikai vitát, hogy bebizonyítsuk, hogy az már elnézős hülyeség, amit a másik mond, csak azért, mert úgy gondoljuk, hogy ebből van nekünk pártpolitikai előnyünk szavazatok formájában. Szerintem ezzel az old school, hogy szokták mondani, régi iskolához tartozó múltbeli gyakorlattal is változtatni kell. Ezért mondtam azt, hogy bennem megvan az a bátorság, hogy szakítsunk ezzel a sérelmi politizálással, szakítsunk a múltnak a rossz hagyományaival, és kezdjünk egy új típusú politikai kultúra megépítésébe, ami szerintem a magyar demokrácia és a magyar nemzet érdekét szolgálja.
Olyan típusú bátorság van önben, hogyha tegyük föl, hogy a Jobbiknak lesz egy jó javaslata a parlamentben, akkor belecsap a tenyerükbe azok után is, hogy azt mondta, hogy minden erejével küzdeni akar ellenük?
Nézze, azért mondtam ezt, mert nem láttam még tőlük ilyen javaslatot. Tehát,
lehetséges, hogy lesz?
Hát a politikában soha nincs olyan, hogy soha, meg hogy lehetetlen, csak kevésbé valószínű. Én azt gondolom, hogy ez egy kevésbé valószínű alternatívát jelent. Én megnéztem a Jobbiknak a programját, a szórólapját, mint budapesti választópolgár, már hogy aki itt él, megkaptam a postaládámba, megnéztem.
Ez biztosan is emlékszik, volt már olyan párt a parlamentben, aminek a vezetője nagyon durva dolgokat mondott, a politikusai, meg egy némely, meg meglehetősen értelmes szakpolitikát itt a parlamentben.
Melyik párt a
gondolat? Biztosan emlékszik rá.
Hát én akkor még nem voltam képviselő, nem vettem részt ennyire a dolgba, de én azt gondolom, hogy ezért a MIÉP-nek a képviselői azért nem annyira racionális politikát folytattak, de ha azt is folytattak, akkor azt rögtön lerontották egy pár nyilatkozattal, ami azt gondolom, hogy ami meg aztán túlment mindenen, ami egy demokratikus politikai kultúrában elfogadható. Én azt látom, hogy a szélsőségeknek pont ez a problémája, hogy még akár valós társadalmi problémára is mutathat rá, vagy tehet föl kérdést ezzel kapcsolatban, de aztán az a válasz, amit ad, az igazából nem válasz, hanem egy vállalhatatlan politikai szlogen, ami nem szól másról, mint a gyűlölet, vagy az indulatoknak a gerjesztése. Ez szerintem rossz.
Tehát szakpolitikai együttműködés továbbra sem képzelhető el a nagy ideológiai és értékkülönbség miatt.
Én így látom.
Feltételezésből kérdezek természetesen most is, de egy hallgatónk is ugyanezt kérdezi. Komolyan gondolják-e annyira a szélső jobb elleni küzdelmet, hogyha úgy adódik, második fordulóban Fidesz javára lépnek vissza?
Hát ezt meg kéne kérdezni a Fidesztől, hogy ők például tudják-e ezt képzelni.
Hát megkérdezem legközelebb.
Én azt mondom, hogy csak olyanokkal tudunk együttműködni, akik demokraták. Én azt hiszem, hogy nagyon, nagyon jellemző volt, ahogy hétfőn reagált a Fidesz a miniszterelnöknek a szavaira. Egy hosszabb beszédet mondott a miniszterelnök úr, csak azoknak mondom, akik esetleg nem hallották. Szerintem egy mérhetetlenül kiegyensúlyozott, vagy olyan pozitív szót akarok, jelzőt akarok, tehát egy nagyon-nagyon kiegyensúlyozott, középre szóló beszéd volt, ami egy nagyon határozottan és egyenesen, tisztességesen kinyújtott kezet jelképezett, akár még az ellenzék irányába. És olyan mondatok voltak ebbe a beszédbe, amiket még soha nem hallottunk politikustól.
És hát különösen egy Bajnai Gordon egyáltalán nem tartja magát politikusnak.
Hát nézd, egy miniszterelnök szerintem politikus, de ez most egy másik kérdés, szerintem nincs ilyen típusú különbségtétel, de mindegy, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy erre olyan válasz érkezett a Fidesz részéről, ami nem csak hogy elütötte ezt a kezet, hanem ha durván akarok fogalmazni, akkor még előtte bele is köpött egyet. Tehát én szerintem van egy pár olyan kérdés, amit előtte meg kéne válaszolni Orbán Viktornak ahhoz, hogy mi erre tudjunk bármilyen korrekt reakciót mondani. Nagyon sok minden minden hangzott el Orbán Viktortól, például a Köcsei beszédben, ami most már kicsit elhíresült, ahol 15 évig, tulajdonképpen egy 15-20 évre egy pártrendszerről beszél, nincs szükség erről a duális pártrendszerre.
Én elolvastam ezt a Köcsei beszédet teljes egészében, és szerintem nem erről van benne szó.
Akkor lehet, hogy másképpen értjük, de ez nem baj.
Teljes egészében olvasni, mert az összedi beszédről benne sem arról van szó, amit három mondatonként ki lehet belőle ragadni.
De arról is többféle vélemény van, azt gondolom. Tehát, hogy azért vagyunk különbözőek, meg különbözőt hallunk ki, látunk, olvasunk ki bizonyos dolgokból. Mégiscsak arról beszélt, hogy 15-20 évig nincs szükség adott esetben egy duális pártrendszerre. Nem mondott még semmit sem Orbán Viktor arról, hogy mi a véleménye a szélsőségekről, pedig erre többször kértük, felszólítottuk mindenféle formációban.
De szerintem elég világosan beszélt róla.
Hát azt mondta, hogy jön olyan szélsőség az MSZP, mint a Jobbik. Úgyhogy a szót ki sem ejtette a száján. Hát azért ez nem ugyanazt jelenti. Azt gondolom, hogy abban, hogy legyen egy határozott elhatárolódás abban, hogy valaki nem működik együtt a Jobbikkal, például az önkormányzatokban, ahol jelenleg is 30-40-50-70, nem tudom, önkormányzatban együttműködnek, hát addig csak dumál valaki arról, hogy ő nem akar együttműködni, meg mi a szélsőség, amíg aztán azt mondja, hogy ja, hát a napi pragmatizmus szintjén, hát persze, hogy kell a szavazat a Jobbiknak, ezért persze, hogy együttműködünk vele. Tehát ezt a hogy mondjam, kettős beszédet kellene szerintem megszüntetni. Ha ezekre a kérdésekre van valamilyen reális válasz, akkor azt gondolom, hogy azután lehet erre a kérdésre válaszolni, hiszen ez attól függ egy ilyen típusú hogy mondjam, válasz, hogy mennyire demokratikusan viselkedik egy párt és egy politikus.
A szélső jobb megerősödésének veszélyét elsősorban önök szocialisták tartják fenyegetőnek. Nem fontosabb dolog ez annál, mint sem, hogy Orbán Viktor valamilyen választára
váljon. Ez egy tévedés szerintem. Szerintem nagyon sok magyar ember, aki adott esetben 43% bizonytalan ember van, akiről ön sem, én sem tudom megmondani, hogy most baloldali vagy jobboldali szavazó adott
de
esetben.
Nem is tudjuk, hogy ők mit mondanak, de azt tudom, hogy
önök mit mondanak. De ne szökítsük le, mert akkor az állítás sem igaz, hogy ön egyértelműen azt mondja, hogy csak a szocialisták tartanak ettől.
Én találkoztam már róla, erről erőteljesen.
Igen, mert ez a dolgunk szerintem. Érdekes mondom, mert a Fidesz nem beszél erről ilyen markánsan. És szerintem a Fidesznek is kellene erről beszélni. Tehát én azt látom, hogy politikában, tartalomban nekünk egyértelműen a Fidesz az ellenfél, hiszen ez a két párt az, amelyik meg tudja határozni, vagy a múltban, meg a jövőben is az ország sorsát. Ezért a szakmapolitikai kérdésekben nekünk kellene vitatkozni. Ebben sem partner egyelőre a Fidesz. A programjáról nem tudunk semmit. Elszólások vannak. Nem látjuk én felkértem a Fidesz, hogy szakmai ügyekben kezdjenek vitát a szakpolitikusaink. Erre egy ilyen nagyon talán primitív választ kaptunk a dologba. Látható módon nem akarnak előjönni semmiféle szakmai kezdeményezése, nehogy abból baj legyen. Aki meg véletlenül előjött egy ilyen javaslattal, vagy elmondta saját véleményét, mint például Máldi László, azt rögtön kihúzták a Fidesz listájáról. Én azt látom, hogy ez nem jó, hiszen nem lehet bianco csekket kérni a választóktól. Tehát szerintem az a tisztességes, hogy megmondjuk, hogy ezt és ezt és ezt csinálnánk, és tulajdonképpen abban is elég lenne már szerintem Magyarországon, hogy mindig egy választási kampány után jön a választói kiózanodás, amikor azt hallgatja a tisztelt választópolgár, hogy igen, kormányra került XY erő, és akkor rögtön az első három napjában azt magyarázza az új miniszterelnök, hogy miért nem tudja megvalósítani azokat az ígéreteit, amit eddig tett. Tipikusan mindig azért, mert az előzőek azok sokkal butábbak, tehetségtelenbek és rosszabbak voltak, mint amit ő előre gondolt. A számok százszor rosszabbak, nem is tudtak ők erről, ezért ők nagyon sajnálják tisztelt választók, de nem azt fogják csinálni, amit eddig mondtak. Ez szerintem butaság, hiszen ezt ma már nagyon remélem egyetlen egy választópolgár sem hiszi el, hogy ez így van. Nincs olyan információ, nincs olyan adat, amihez egy országgyűlési képviselő nem férhet hozzá. A pénzügyminiszter pár héttel ezelőtt felajánlotta az összes parlamenti pártnak, hogy a pénzügyminisztériumban bármilyen adatot, anyagot megkaphatnak. Ott várta a pénzügyminiszter tulajdonképpen a politikai pártok képviselőit, a Fidesz nem ment oda, ám de utána lelkesen nyilatkozik arról, hogy ő nem tud semmiről semmit sem.
Emlékszem, amikor volt olyan, hogy nem szivárogtak ki, amikor, ha jól emlékszem, a Gyurcsány Ferenc fogalmazott így, hogy Petréttel Jóska mögött dolgozott 10-15 ember, mert hogy többet ebben nem lehetett bevonni. Ami lehet, hogy egy egyedi szerencsétlenség, hogy önök kétszer kormányoztak egymás után.
Hát szerintem nem szerencsétlenség, remélem se az országnak, se a szocialista pártnak. Nem erről van szó, hogy hány ember dolgoz ki egy programot. Tehát a mi programunkon is nagyon sok szakértő dolgozott, de aki az egészségügyet írt, az értelemszerűen mondjuk a gazdaságpolitikáról nem tudott semmit sem, mert nincs vele dolga, és nem feltétlenül ért hozzá. Én arról beszélek, hogy amikor elkészült egy program, és tudom már, hogy mit szeretnék csinálni, az úgy tisztességes, hogy megmondom az embereknek. Hát akkor tud ön, én, bárki más dönteni, hogy melyik a szimpatikusabb, melyik hoz nekem több előnyt a jövőben, hogyha látom, ha össze tudom hasonlítani.
De miért hinnénk a kampányprogramokban? Hát akkor ön is azt mondja, hogy nem szokás a kampányprogramokat betartani, és tényleg volt példa arra, hogy nem tartották be, olyanra is volt, hogy törvényeket vontak vissza a választási győzelem
után. Volt, amikor a megyesi kormánypont azért bántják, mert betartotta a választási ígéreteit. De én azt mondom, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor nem kell csinálni választási programot. Tehát nem kell visszamenni ahhoz az evolúcióba, hogy azt mondjuk, hogy itt vagyok én, szavazzatok rám, léci. Tehát ennél azért 20 évvel a rendszerváltás után egy kicsit többre lenne szükség ahhoz,
de
hogy...
De a hitelesség hozzá?
Tehát a hitelesség az miből fakad? Az nem abból fakad, hogy valaki azt mondja magáról, hogy én hiteles vagyok. Az abból fakad, hogy a cselekedeteim alapján az emberek úgy ítélik meg, hogy az az illető hiteles. A politikának két fontos, hogy mondjam, eszköze van. Az egyik az, hogy legyen tartalma, most ezt nevezzük programnak, leegyszerűsítve egy kicsit, vagy legyen politikája. A másik pedig, hogy legyen ehhez hitele, hiszen a politikusok azok úgynevezett reménysáfárok, tehát magyarul arról beszélnek, hogy majd a jövőben, kedves választópolgár, neked jó lesz, ha megválasztasz engem, mert ezt is ezt fogom csinálni. De ennek a mondatnak minden része fontos. Nem lehet azt mondani, hogy válasz meg, és Isten bizony, neked tök jó lesz, csak nem mondom meg, hogy ezt én milyen módon kívánom elérni. Szerintem ebben van egy nagyon nagy különbség a demokrácia felfogás tekintetében.
Több hallgatónk is kérdezi, hogy mire készül a választás után? Készül-e arra, hogy pártelnök is legyen, vagy hogy tovább betölti a frakcióvezetői tisztséget, vagy valami egyébre?
Hát
és azt is kéri a hallgató, hogy őszintén mondja meg a véleményét, mert azt a választ nem fogadja el, hogy most még előbb meg kell nyerni a választást, meg ilyen típusú válaszokat.
Nem akarnék így kibújni a kérdés elől, de azért nagyon egyszerűen se tudok erre válaszolni, ezt meg kell, hogy értse a tisztelt hallgató. Az teljesen egyértelmű, hogy én nem azért vállaltam el a Magyar Szocialista Párt miniszterelnök jelölti funkciát, hogy utána az önéletrajzomba beírhassam azt, hogy 3 hónapig voltam a párt miniszterelnök jelöltje, és hogy akkor a családom, a szüleim nagyon büszkék legyenek rám, hiszen kevés embernek adatik meg erre a típusú szolgálatra való lehetőség. Tehát én a jövőben mindenféleképpen aktív szereplője kívánok lenni annak a megújulásnak, ami a Magyar Szocialista Párton belül végbe kell, hogy menjen, hiszen ha a nemzet számára modernizációt receptként, progressziót receptként ajánljuk a jövő beteljesítése, vagy hogy mondjam, a rendszerváltás álmának beteljesítésére, akkor saját magunk számára is csak ezt tudjuk, vagy ezt szabad ajánlani, hiszen akkor hiteles a gyógyír a választók irányába. Tehát a Magyar Szocialista Pártnak is változnia kell, mint hogy az országnak és a politikának is változnia kell. Én hiszek abba, hogy ezt a változást Orbán Viktor nem tudja hozni, persze ezt nagyon sokan biztos másképp ítélik meg a hallgatók közül is, de mégis hiszek ebben, és szeretnék ennek komoly részese lenni, egyik fő mozgatórugója vagy előrehajtó ereje ennek a változásnak, ami a párton belül végbe kell, hogy menjen. Ennek nagyon sok jellemzője és hogy mondjam, feladata van. Ebben szerepet kívánok vállalni, hogy ezt milyen formában, ezt viszont nem tudom ma még megmondani.
De az a miniszterelnök jelöltség, amely egyelőre inkább egy áldozatnak tűnik, ha úgy lesz a választás, mint ahogy a mostani számok ezt mutatják, ez ad elég tőkét ahhoz, hogy a továbbiakban is meghatározó politikusa maradjon a Magyar Szocialista Pártnak?
Én nem tekintem ezt egy áldozatnak, tehát
sétagolók nem lesz.
Nem, én azt gondolom, hogy egyrészt majd meglátjuk, várjuk meg a választásoknak a végeredményt, ez az egyik. A másik, nem hiszem, hogy nekünk feltartott kézzel kellene ebbe a csatába menni. Volt olyan európai parlamenti választás, úgy értem, hogy Európában, ahol 2 hét alatt változott meg a választásnak a végeredménye, tehát engedjük meg azt, hogy itt 2 hónap a politikában még egy hosszú idő. De én ezt nem élem meg áldozatként. Egyébként senki nem kergetett az asztal körül, hogy vállaljam el ezt a feladatot. Másrészt pedig szerintem akkor helyes ez a felfogás, hogyha valaki úgy áll ehhez a kérdéshez, hogy az első számú ember a pártba, az az első számú szolgálja a pártnak. Most a szónak a jó értelmét értem ez alatt. Tehát magyarul én nekem azért kell dolgozzak, hogy a pártomnak legyen minél jobb, és ezáltal az országnak. Mert persze mi abban hiszünk, hogy ha mi vagyunk, akkor jó az országnak. Ez is biztos, hogy sokan vitatják ma. De és éppen ezért én teljes erőmmel azon dolgozok, hogy magamból is a legtöbbet hozzam ki, és a, úgymond a pártból, szervezetből, programból is a legtöbbet hozzam ki. Ezért én azt látom, hogy a munkának, a befektetett teljesítménynek, az időnek, energiának, annak mindig megvan. Legalábbis nekem ezt tanították a szüleim, hogy mindig megvan az eredménye, és én ebben hiszek. Egyedül a teljesítményben hiszek, abból, hogyha valaki tisztességgel, őszintén végigcsinálja azt a feladatot, amit elvállalt, legyen utána bármi is annak a végeredménye, akkor azok, akik ezt kívülről nézik, azok azt mondhatják, hogy ez egy tisztes munka volt, és tisztességgel végigcsinálta azt, amit kellett. Nehéz körülmények között egészen biztosan, és ilyen is ilyen sikert értünk el, és utána kell majd azt értékelni, persze, hogy ha jól állunk, ha győztünk, akkor az magáért beszél, ha adott esetben más pozícióból kezdjük a következő 4 évet, akkor meg kell nézni, hogy hova sikerült eljutnunk. Hát nézzék meg, 12-13-11%-ra is mérték a szocialista pártot az elmúlt 1 évben, most 20% fölött vagyunk valahol, tehát ez egy elég hosszú út, amit az elmúlt 10 hónapban, és különösen az elmúlt 3-4-5 hónapban megtettünk. Én azért dolgozom, hogy a maradék 2 hónapban még többet tudjunk teljesen természetes hozzátenni ehhez a dologhoz, de szerintem az én munkám, a mi munkánk nem ér itt véget. Tehát amire ön is utalt, a párton belül és az ország érdekében végzett tevékenység szempontjából is a modernizáció az egy létkérdés. Az a program, amit mi leírtunk egyébként, ez nem csak kormányról, hanem ellenzékből is képviselhető. Az a világkép, amit én leírtam a szombati rendezvényen, az nem csak kormányról, hanem ellenzékből is képviselhető. Én természetesen arra készülök, nem is tehetek mást, hogy ezt kormányzati pozícióból tegyem, és ezért teszek meg minden nap, mint nap a napi munkám során.
Miniszterelnök Erőlt úr, köszönöm a tájékoztatást.
Én köszönöm a lehetőséget.